Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Külföldi titkosszolgálatok hallgathatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztat alá, sajtóértesülések szerint. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint viszont nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot, ehhez pedig az Európai Bizottság asszisztál. Újabb szereplő került fel a kormány terrorizmus elleni nemzeti listájára. A magyar közlönyben megjelent rendelet indoklása szerint a magyar emberek védelme érdekében kerül fel arra a földrengés frakció, írta meg a 24.hu. A portál ismertetése szerint ez az a csoport, amelyik magára vállalta a csehországi dróngyár elleni támadást. A miniszterelnök az akció után bejelentette a hazai védelmi ipar őrzésének fokozását. Az Odessa Brody vezetéket ajánlja az Uniónak a barátságkőolajvezeték orosz támadások miatti kiesésének pótlására Ukrajna, ám a megoldás politikai akadályokba ütközik, írta meg a Portfólió gazdasági portál. Budapest és Pozsony csak akkor támogatna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, ha a barátságvezeték helyreáll és újraindul. Az ukrán-magyar határszakaszon 3768-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 9 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Lezárta a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat az Európai Bizottság és az ausztrál kormány. Az EU és Ausztrália pedig a kereskedelmi egyezmény mellett stratégiai és védelmi partnerségre is lép, jelentette be az EB. Az Ausztrália felé tartó európai export egy évtizeden belül 33%-kal, az európai beruházások aránya pedig 87%-kal növekszik majd. A legnagyobb európai nyertes a tejipar, az autóipar és a vegyipar lehet. Május 1-én ideglenesen hatályba lép az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás. Az ideglenes alkalmazás azokkal a Mercosur országokkal lép életbe, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásukat, és erről március végéig értesítik az Európai Uniót. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá váltak volna. Teherán cáfolja a tárgyalások tényét. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe a világ az iráni háború következményei miatt. A piacról jelenleg napi 11 millió hordó olaj esik ki, ami meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. 512 szakképzőintézményben 50.000 kilencedikes tanulónak indul el a mesterséges intelligencia alapoktatás. Erre mind a tanárok, mind az intézmények felkészültek, mondta a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs szerint ennek a lépésnek a lényege, hogy a fiatalok használják a mesterséges intelligenciát, és ne fordítva, ne a mesterséges intelligencia használjon minket. Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege, tudott a Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A pályázaton 2007 előtt épült családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése az igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás, a támogatás fele részben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. Az elnyerhető forrás mennyiség 6 millióról nőtt 10 millióra, meghosszabbodott a futamidő, így alacsonyabbak lettek a havi törlesztő részletek is, csökkent az elvárt önerő aránya, a keretből több 10 milliárd forint rendelkezésre áll még. Egyre nagyobb az esély arra, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. Ott létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de egyre több fátyol és gomoly felhő lesz elettünk. Zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet ma délután 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertály Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Mai vendégem egy Gyarmati Bozó Vivient, három gyermekes édesanyját, védőnőt, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is zajlott az örökbefogadás menete, hiszen mindhárom gyermekét örökbefogadta, és ennek hátteréről fogunk tulajdonképpen beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Nagyon érdekes az, hogy egyáltalán, hogy ugye miért dönt úgy valaki, hogy örökbe fogad, és ugye nagyon nehézkesnek tűnik az az út, amivel örökbe lehet fogadni egy gyermeket, de erre vannak cáfolatok is ebben, hogy azért nem biztos, hogy ez olyan nehézkes. Hogyan zajlott az önök története?
Hát a mi történetünk 2020-ban kezdődött, mi a férjemmel 2011-től vagyunk, vagy alkotunk egy párt, egyébként 2018-ban házasodtunk össze, igazából onnantól kezdve szerettünk volna gyermeket, de nem jött. Elindítottuk a kivizsgálásokat, és nem illetve el is indítottuk a lombik programra mentünk. Három lombik programot csináltunk végig, mind a két oldalon voltak minimális problémák, de egyébként annyira nagyon nem számottevő, ami egyébként indokolta volna, hogy ne jöjjön össze a gyermekáldás. De végig csináltunk három lombik programot, a harmadik programnál ott egyébként megtapadt az embrió, és olyan 7,5-8 hetesen vetéltem el, őt elveszítettük, és akkor döntöttünk úgy, hogy igazából akkor mi ezt nem szeretnénk tovább folytatni, mind a lelki megterhelése, mind a szervezetemre gyakorolt hatások miatt, hanem elindítjuk az örökbefogadást, elindulunk az örökbefogadás útján. Egyébként ez már korábban is téma volt közöttünk, de soha nem volt ilyen kizáró tényező, úgyhogy de akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt szeretnénk. És mi 2020 augusztusában jelentkeztünk az örökbefogadás. Ez ugye úgy működik, hogy a területileg illetékes gyámhivatalnál kell jelentkezni, ott ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, van egy személyes meghallgatás, elénk raknak rengeteg papírt, amiben ki kell tölteni, hogy mi az, amit elfogad a gyermekre nézve a szülő, mi az, amit nem fogad el, itt mind a szülőkre, mind a gyermekegészségi állapotára rákérdezve, tehát nagyon-nagyon sok mindent igazából meg lehet adni. Ezt követi egy pszichológiai vizsgálat, ahol egy pszichológussal van személyes beszélgetés, vannak tesztek, amiket ki kell tölteni. Ő utána kiértékeli ezt a dolgot, hogy alkalmasak vagyunk-e egyáltalán ugye a gyermekvállalásra. Ezek után van egy környezettanulmány, amit elvégeznek, hogy ugye a környezet is alkalmas-e arra, hogy egyáltalán gyermeket fogadjunk, illetve kell orvosi igazolás is, hogy egészségügyileg milyen állapotban vagyunk. Tehát, hogy ezért egy viszonylag sokrétű folyamat ez a dolog. De a lényeg az, hogy 2020 decemberére szereztünk érvényes örökbefogadói határozatot. Mi nemi és származási kikötés nélkül várakoztunk 0-1,5 éves korú gyermekre, tehát 0-1,5 éves kor közötti gyermekre, így szólt a határozatunk, és azt hiszem bele volt írva, hogy előnyben részesítve az újszülötteket nyilván értelemszerűen, azért azt a legtöbb örökbefogadó szülő így szeretné. És hát ezek után kezdődött a várakozás. Igazából innentől kezdve nincsen semmi, amit ők néznek, hanem amikor van olyan gyermek, akit a szülőnek szánnak, akkor csörög a telefon.
A telefon csörög, tehát akkor ezt várni kellett. Így mennyit van. Kellett rá várni?
2021 augusztus 17-én csörrent meg a telefon. Soha nem felejtem el, de gyakorlatilag az órapercet is tudom pontosan, ahol így szólt, hogy született egy gyermek augusztus 6-án. Kisfiú 2400 grammal született 36. hétre gondozott várandóságból, de 36. hétre született, és egészségesnek tűnik. Aktuális-e most az örökbefogadásunk, alkalmas-e, beszélhetünk-e róla? És akkor mondtam, hogy hát jelenleg vezetek egyébként, kihangosítva beszéltem a telefonban, de hazaérek, és akkor megbeszéljük a férjemmel természetesen, de azt gondolom, így elsősor és hogy nincsen semmiféle akadálya. Aztán hazaértem, és akkor visszahívtuk a nyámhivatalt, mondtuk, hogy akkor szeretnénk ezt a gyerkőcöt megnézni, és a továbbiakban bővebb tájékoztatást kapni róla. És másnap reggel már kezdhettünk a gyámhivatalban, ahol kaptunk egy papírt, amivel mehettünk a kórházba, ahol ő született, hogy megtekinthessük a gyermeket, és innentől kezdve egyébként felgyorsulnak az események, ugyanis egy hét leforgása alatt mi augusztus 24-én hazahoztuk a kisfiunkat a kórházból.
Milyen érzés volt őt meglátni először?
Csodálatos. Én addig mindig csak hallottam, meg hát ugye olvasott utána az ember, hogy azt mondták, hogy érzi az ember, hogy tényleg az ő gyereke, de hogy ez valóban így van. Tehát ezt olyan nehéz elképzelni előre, de ahogy beléptünk a kórterembe, és akkor megnéztük, ugye akkor már mondott egy pár dolgot róla azért az orvos, hogy rendben van minden igazából, mert sok mindent nem lehetett róla mondani, és hogy megnéztük, és akkor ott néztük, és megszólalt az egyik nővér, hogy na anyuka nem fogja meg a kisfiát, és hát ez valami eszméletlen és csodálatos érzés volt őt a karunkba venni igazából.
Innentől, ahogy a kórházból hazamennek, ez már olyan teljesen, mint hogyha egyszerűen csak hazaviszem a gyerekemet?
Hát tulajdonképpen igen, annyi a van még benne, hogy a vérszerinti anyának 6 hete van, hogy a szülés után meggondolhatja magát. Ugye őről lemondott az anya, és ilyenkor 6 hete van, hogy meggondolhatja magát. 6 hétig kvázi bármikor jelentkezhet. Ugyanis ez alatt
tehát 6 hétig úgy ülök otthon hát a gyerekkel, hogy még ebbe lehet egy kanyar.
Igen, igen. Na most azt mondom, hogy botinál egyébként ez nem nagyon volt a tudatunkba, úgymond. Tehát, hogy valahogy nyilván ugye első gyermek hiába, hogy valamilyen szinten ugye szakmabeli vagyok, de első gyermek csak saját gyermek, tehát annyira nagyon elvitték az események és az ő ellátása, az ő vele való foglalkozása, nyilván a boldogságunk, hogy nem nagyon, talán az utolsó napok voltak azok, amikor már az egyre többször úgy eszébe jutott az embernek, és vagy eszünkbe jutott, és úgy bennünk forgott, hogy atya Isten, ugyan nehogy, csak nehogy most jelentkezzen. Emlékszek rá, hogy még írtam is üzenetet a gyermhivatali ügyintézőnknek az utolsó napon, hogy ugye akkor már mai félkor, akkor fellélegezhetünk, és akkor mondta, hogy hát azért várjuk már meg a holnap délelőttet, míg bemegyek, hogy esetleg befutott-e még, ugye, de nyilván valószínűleg igen, úgyhogy ott az utolsó napok voltak igazából ebből a szempontból őnála a legnehezebbek, aztán a későbbiekben már ez másképp volt a másik két gyerkőcnél, ott azért jobban tartottunk tőle valamilyen szinten.
Mindenképpen szerettek volna testvért.
Mindenképpen, igen. Nekem is két testvérem van, a férjemnek is két testvére van, és hát mióta eszünket tudjuk, szerintem mi több gyereket szerettünk volna mind a ketten külön-külön, és hát összeértek az igényeink is. Úgyhogy legalább a három az terben volt mindig, igen.
Mindig van az édesanyák, leendő édesanyák fejében egy elképzelés, hogy én ilyen gyereket szeretnék, fiút szeretnék, de jó lenne, ha ilyen színű lenne a szeme. Ezt úgy hol tudja a nő elengedni, hogy nincsenek elvárásai, mert már csak arra fókuszál, hogy az a fontos, hogy legyen és egészséges legyen.
Nem volt, tényleg nem volt elvárásunk, de hogy úgy bennem soha nem nagyon volt ilyen, talán, hát most nem tudom, de nyilván biztos hazudnék, ha azt mondanám, hogy azért valamilyen irányba mindig húz szerintem. Az ember nekünk a környezetünkben mi csak lányok voltunk, tehát valamilyen szinten a kislányokhoz jobban el tudtam képzelni azt, hogy én lányos anyuka leszek, na így fogalmazom inkább. Meg ugyanakkor egy percre nem merült fel, mind az örökbefogadásnál sem, hogy mi esetleg nemi kikötést tegyünk, hogy most mi csak lányt szeretnénk esetleg, vagy csak fiút szeretnénk, illetve amikor megszületett is, és azt mondták, hogy fiú, tehát hogy egy pillanatig nem volt kétség emiatt bennünk, hogy most akkor mi őt fogadjuk, vagy ne fogadjuk. És saját magamat is meglepve tapasztaltam egyébként, hogy tényleg teljesen el tudja fogadni, és el tudja engedni az ember, és bennem soha nem volt. Tehát, hogy mi azért is nem ragaszkodtunk a további lombik programokhoz sem egyébként, mert ugye még volt két állami lehetőségünk amúgy, de hogy mi nem az volt feltétlen a célunk, hogy most mi vérszerinti gyereket szeretnénk, hanem hogy mi gyermeket szerettünk volna, és nagyjából bármi áron, tehát, hogy ezért mindent képesek lennénk megtenni.
Thank you.
És hát folytatódott ugye a sor, mondjuk itt akkor már előjött az, hogy jó lenne, hogyha lenne egy lány is közöttük?
Nem. Nagyon érdekes, de nem. Tehát onnantól kezdve, hogy Boti megszületett, ez már nem volt téma közöttünk, hogy akkor most a következő az kislány lesz, vagy kisfiú. Úgyhogy nem.
És akkor itt újra kezdődött minden, előről kezdődött minden
így
procedúra.
Van. Így van. Amikor Botika betöltötte az egy évet, nem sokkal utána jelentkeztünk újra, hogy akkor szeretnénk majd testvért. Azért, ugye hivatalosan a szakmai ajánlások szerint legalább egy 2,5 évnek el kell tennie egyébként, hogy testvért örökbe fogadjon a szülő. Kivételképp ez az alól az, hogyha esetlegesen vér szerinti tesó születik, mert hogy akkor előnyt élvez az, ahol már van a vérszerinti tesó, tehát az a páros, hogyha ők szeretnének, úgyhogy mi emiatt jelentkeztünk igazából nagyon korán, egy éves volt a kisfiunk, mert az fordult meg a fejünkbe, hogy esetlegesen, hogyha tényleg érkezik vérszerinti tesó, akkor őt is nagyon szívesen fogadjuk. Úgyhogy 2022. augusztusában jelentkeztünk újra, akkor újra megcsináltunk mindent, tehát itt újra kezdődik minden, ugyanúgy van pszichológiai vizsgálat, ugyanúgy van környezettanulmány, tehát mindent újra kell csinálni igazából. És amikor ott megvolt a határozat, onnantól ugye megint kezdődött a várakozás, ez nagyjából megint ilyen december környékére, már most nem tudom pontosan annak az időpontját, de nagyjából akkorra tevődött, és akkor onnantól kezdődött a várakozás újra.
Amikor a telefonra vártak. És így itt van. Akkor mennyit kellett várni?
Így van. Itt ugye ez 2022. decemberben volt mondjuk akkor határozatunk, és 2024. áprilisában született meg a kislányunk. Tehát nagyjából egy másfél évet várakoztunk, mondhatom azt. De hát nyilván ez már nem ugyanaz a várakozás, mint az első gyermek előtt. Tehát azért itt nyilván a gyermeknek a ellátása és nevelése is ugye lefoglalja az embert. Aztán közben ott, ahogy ő betöltötte a 2 évet, ő bölcsödébe adtuk, én elkezdtem dolgozni újra, tehát, hogy igazából pörögtek az események, és éltük az életünket teljesen nyugodtan, és nagyon-nagyon, akkor már nagyon váratlanul ért egyébként megint a telefonhívás. Korábban a december környékén volt egy ilyen hullámvölgy, amikor úgy azt éreztük, hogy azért már most jó lenne, hogyha jönne, és hogy szeretnénk, és hogy miért nem jön valaki, aki hozzánk születik tulajdonképpen, vagy minket akar. De aztán utána ugye nyilván ott megint karácsony, új év, tehát hogy ott ellibbentek az események, aztán januártól elkezdtem helyettesíteni is a munkahelyem mellett, tehát hogy ott már nem volt idő ilyenekkel foglalkozni, éppen ezért ott áprilisban nagyon váratlanul ért a telefonhívás, ez április 19-én történt meg pontosan, és akkor volt a kislányunk 2 napos.
Amikor és az ő vele való találkozás, az milyen volt?
Hát az ismét csodálatos, tehát az is fenomenális, és elmondhatatlan, ő konkrétan, mikor a kezem, ott már nem kellett ránk szólni kvázi, hogy a kezünkbe vegyük, tudtuk, mert ugyanabban a kórházban születtek mind a hárman egyébként, tehát úgy ismertek minket, meg mi is ismertük jobban a járást, úgyhogy tudtuk, hogy lehetőségünk van őt megfogni, úgyhogy mikor őt a kezünkbe vettük, konkrétan ránk mosolygott. Na most nyilván ez egy szociológiai mosoly még abban az életkorban, de hogy ez akkor is egy olyan jelnek vettük.
És a harmadik tesó, ő akkor tervbe volt, hogy szeretnének még, mert hogy ugye ez volt az alapfelállás, hogy önnek is van 2 testvére és a férjének is.
Így van, mindenképpen szerettünk volna a harmadik testvért, és itt újra, amikor 1 évet még be sem töltötte igazából a kislányunk, amikor újra jelentkeztünk örökbefogadásra, és hát ez egy érdekes történet volt, mert egy csütörtöki napon hívtam a gyámhivatalt, amikor meg is beszéltük, hogy majd akkor kapunk egy időpontot, adtak egy időpontot, beírtuk a naptárba, majd ekkor meg ekkor megyünk, és akkor elindítjuk újra a papírokat, és a következő héten, hétfőn csörgött a telefon, nézem, hogy hív a gyámhivatalos hölgy. Hát gondolkoztam magamban, mondom, biztos csak így lepörgött az agyamba, hogy biztos csak nem jó az időpont, mondom, odébb kell tenni, meg se fordult a fejembe, hogy más miatt hív esetleg, amikor is azt a információt kaptam a vonal túlsó végén, hogy hát az a helyzet áll fenn, hogy vérszerinti tesó született, és hogy nyilván ebben az esetben elsőbséget élvezünk, hogyha szeretnénk, és és igent mondunk rá.
Hogyha nem adták volna be a jelentkezést, akkor is jött volna a telefon?
Akkor még nem. Most már, azóta volt törvénymódosítás, most már szólnak abban az esetben is, hogyha nincsen érvényes határozatunk még, de illetve most már úgy van a határozat, és pontosabban, hogyha vérszerinti tesó születik egyébként, akkor újra érvénybe emelkedik ugyanaz a határozat, amit akkor megszereztünk. Ez akkor még nem így volt, tehát nem szóltak volna.
Akkor, ha lehet ilyet mondani, akkor nagyon nagy áldás volt, hogy akkor úgy döntöttek, hogy
abszolút,
beadják.
Abszolút, igen. Abszolút. Hát valahol éreztük szerintem, de azért titkon megmondom őszintén, hogy számítottunk rá, hogy itt még ennél a családnál fog vérszerinti tesó születni.
Hogyan látja, hogy mennyire elfogadott, elterjedt, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg az, hogy örökbe fogadjon egy leendő szülőpár egy gyermeket?
Egyre inkább azt gondolom, hogy elterjedt, nagyon-nagyon sok a várakozó, viszont még én mindig azt látom, hogy nagyon sokan nagyon sok kikötéssel várakoznak, és ami viszont megnehezíti az örökbefogadást.
Szeretnének még esetleg majd gyermeket örökbefogadni?
Van, amikor azt mondjuk, hogy igen, van, amikor azt mondjuk, hogy nem. Hát nyilván most azért egy 3-5 év alatti gyermekkel nem annyira egyszerű az életünk. Nem zárjuk ki a lehetőségét, inkább így fogalmazom.
Hogyan zajlanak a mindennapok? Most már akkor gondolom, ugye a nagyobbik óvodás korú lett, és akkor a többiekkel hogyan megy a mindennapi tevékenység?
A kisfiunk óvodában jár, mert most több mint 2 éve. Úgy szoktuk csinálni, hogy a férjem 7 órára jár dolgozni, és ott dolgozik az óvoda mellett tulajdonképpen. Úgyhogy ők mennek együtt, mivel hogy a kisfiam elég korán kelő egyébként, tehát mindig ébren volt, és egy darabig csináltuk azt, hogy én hordtam, de nem is volt olyan jó neki, nyilván a tesók szempontjából sem, mert azért ők csak tovább alszanak, ébreszteni kellett őket, tehát meg azért 3 gyerekkel elindulni annyira nem is egyszerű minden nap ezt megcsinálni egy reggeli kapkodásba, úgyhogy ez vált benálunk, hogy a férjemmel megy óvodába, úgyhogy ők reggel 6:30 után elindulnak otthonról, és elmennek óviba, a kicsik pedig ilyen 7:30 környékén szoktak ébredni általában, 7:00-8:00 között. Most már általában felkelnek ők is. Hát ilyenkor igazából, mert most nagyon örülünk a jó időnek, mert ez a tél, ez kegyetlen volt egyébként, hogy be van zárva az ember, meg hát csak kevésbé mocorog. Most az a napi rendünk tulajdonképpen, hogy mikor felkelnek, akkor nyilván ugye reggelizik mindenki, vagy mind a ketten reggeliznek, utána van egy pici játék, aztán elkészülünk, és akkor ilyen 10 óra környékén szoktunk lemenni játszótérre, vagy éppen az utcába, attól függ, mert most a kislányunk, ő motoroz, úgyhogy az már nagyon élvezi, és követelés, hogy motorozhassam. Úgyhogy akkor szoktunk lemenni, és akkor ilyen 11:30 magasságáig maradunk nagyjából, akkor hazamegyünk, akkor ugye ebédelnek mind a ketten, nyilván közben még a kicsi ő szokott, meg hát a kisasszony is 10 óra ízni, de az már ilyen útközbeni történet, de hogy akkor ebéd van, és akkor úgy szoktam csinálni, hogy mindig a nagyot altatom először, nekünk ez vált be igazából, addig a kisfiamat őt be szoktam tenni ilyen pihenőt, székbe, és akkor ő addig ott elnézelődik. Van, amikor be is alszik picit, mire kiérek, és akkor elaltatom a kislányomat, utána jön ő, és akkor őt is elaltatom, és akkor, mert most ez az alvás, ez nagyon így egybe állt nekik igazából, úgyhogy mind a ketten egy ilyen 2,5-3 órát ott nekem alszanak, és ez csodálatos, mert olyankor meg tudok csinálni mindent, amit egyébként addig nem a háztartásban, úgyhogy olyankor szoktam rendet rakni, hajtogatni, ruhát, mosást indítani, főzni, meg egyebek. És akkor a délután pedig általában megint úgy megy, hogy a férjem szokta hazafelé hozni a gyerkőcöt, vagy botikát az oviból, és hát most már, mióta ilyen jobb idők vannak, van, hogy haza se jönnek, hanem egyenesen játszótérre, és akkor mi csatlakozunk hozzájuk, de hogyha meg hazajönnek, akkor nyilván otthoni játszás, hogyha rosszabb idő van.
Nagyon kevés a korkülönbség a gyerekek között, úgyhogy gondolom náluk ez a természetes felállás, hogy tesó, tesó, és később ez tervezik, hogy elmondják nekik, hogy hogyan történt az ő családba kerülésük, tehát hogyan fogja kezelni?
Abszolút, mert most is tudják, vagy hát úgy mondjuk nekik, nyilván már Botika ő azért vissza is kérdez sokszor, meg elmondja, első perctől kezdve mondjuk nekik, mi azt tanultuk az örökbefogadási tanfolyamon, meg így is tartom helyesnek egyébként, hogy első perctől kezdve ezt kell tudatosítani a gyermekben. Nyilván még egy újszülött, addig inkább azt tanulja az ember, hogy ő hogy beszéljen róla a gyerek előtt, mert hát ugye elején ez nem annyira egyértelmű és természetes módon jönnek ezek a dolgok. Aztán mikor meg már ugye érti, meg visszakérdez nekünk, az a mondatunk, azt minden este elmondjuk nekik, hogy örökbe fogadtunk és örökké szeretni fogunk titeket, és Botinak meg azt szoktuk mondani, meg hát nem a Zsófinak is, hogy egy másik néni pocakjából, de anya és apa szívéből születtetek. És akkor ezt ő már gyönyörű szépen mondja is, és el is szokta mondani az óvodában, és egyébként egy szokott róla beszélni néha.
Akkor nem kell megijedni tehát az örökbefogadástól, meg attól sem, hogy valami különlegesebb procedúrának tennék ki magukat a leendő szülők. Hogyan tudná őket bátorítani, hogy miért vágjanak bele?
Abszolút azt gondolom, hogy nem kell félni tőle, én nem gondolom, hogy bonyolult a rendszer. Most lesz egy pici változás egyébként benne, annyira nem vagyok tisztában, megmondom őszintén, a mostani törvényi változásokkal, ami most lesz, de ami még nálunk volt, meg ahogy ez ment, én azt gondolom, hogy egy teljesen élhető és végigcsinálható rendszer, és én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg szép gyermeket szeretne, akkor vágjon bele, és merjen elindulni, mert egy csodálatos érzés egyébként. Én naponta érzem azt, és ez lehet, hogy egy picit így hülyén hangzik megfogalmazva, de hogy azt érzem rajtuk, hogy minthogyha tudatalatt is hálásak lennének, tehát, hogy akkora szeretetet adnak, és annyira nagyon csodálatosak, hogy elmondani nem tudom, és ez mindent megér igazából, minden várakozást, minden procedúrát, amit végig kell csinálni értük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gyarmati Bozó Vivien védőnővel, három gyermekes édesanyával beszélgettünk, aki saját példájukon keresztül mutatta be az örökbefogadás útját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Netrán István nevében is, Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Hétfői adásunk témái. Csak Isten oldhatja belső szomjúságunkat, Leó pápa úrangyala imája. A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára. A Szent Atya felhívásai. Leó pápa beszéde a fokolári mozgalomhoz. Legyetek az egység és a béke jelei a gyűlölködéssel és az erőszakkal szemben. A Szent Atya az ITA Airways olasz légitársaság vezetőségéhez és munkatársaihoz. Ezek a légiutak a béke hídjai. Csak Isten oldhatja belső szomjúságunkat. Leó pápa úrangyala imája. Nagyböt 5. vasárnapján 14. Leó pápa Lázár feltámasztásának evangéliumi szakaszához fűzve emlékedését arra buzdított, hogy a közelgő szent napok során Krisztus kegyelmétől megújulva kövessük az ő végtelen szeretetének példáját. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobai ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, közöttük a római maraton részevőit. Katekézisében arra biztatott, hogy a Szentlélek erejével szabadítsuk meg szívünket az önzéstől, az anyagelviségtől, az erőszaktól. Mindannyian vágyunk a végtelenre, amelyet nem elégíthetünk ki mulandó dolgokkal, mint a hírnév, az anyagi javak, hanem a keresség kegyelme által csak Istenben, a bennünk élő feltámadt Krisztusban találhatjuk meg lelkünk békéjét. A nagybőti úton Lázár feltámasztása egy jel, amely Krisztus halál feletti győzelméről
parla della vittoria di Cristo sulla morte,
és az örök élet ajándékáról szól, amelyet a keresztség által kaptunk meg. Utalta a pápa a katolikus egyház katekizmusának tanítására, rámutatva, hogy Jézus ma nekünk is azt mondja, mint Mártának, Lázár nővérének: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. A vasárnapi liturgia arra szólít minket, hogy a közelgő nagy héten ennek a fényében éljük át újra Urunk szenvedésének eseményeit, a bevonulást Jeruzsálembe, az utolsó vacsorát, a pert, a keresztre feszítést, a temetést, hogy megértsük azok legmélyebb értelmét, és megnyíljunk a bennük rejlő kegyelem ajándékának, mondta a pápa. Tanításában kifejtette, hogy ezek az események a feltámadt Krisztusban, a halál legyőzőjében teljesednek be,
vincitori della morte,
aki a keresztség kegyelme által bennünk él, üdvösségünk és életünk teljessége érdekében. Krisztus kegyelme beragyogja a világot, amely úgy tűnik, szüntelenül újdonságokat és változásokat keres, még olyan fontos dolgok kockáztatása árán is, mint az idő, az energia, az értékek és az érzelmek, mintha a hírnév, az anyagi javak, a szórakozás és a mulandó kapcsolatok képesek lennének megtölteni a szívünket, vagy halhatatlanná tenni minket. Leó pápa megállapította, hogy ez annak a végtelen iránti vágyakozásnak a tünete, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, és amelyre a választ nem bízhatjuk mulandó dolgokra. Semmi véges nem mondhatja ki belső szomjúságunkat, mert Isten számára lettünk teremtve, és nem találunk addig békét, amíg meg nem nyugszunk ő benne. Utalt a Szent Atya Szent Ágoston tanítására. A Lázár feltámasztásáról szóló elbeszélés tehát arra szólít minket, hogy figyeljünk erre a mély elvárásra, és a Szentlélek erejével szabadítsuk meg szívünket azoktól a szokásoktól, beidegződésektől és gondolkodásmódoktól, amelyek, mint hatalmas sziklatömbök, bezárnak bennünket az önzés, az anyagelvűség, az erőszak és a felszínesség sírboltjaiba. Ezeken a helyeken nincs élet, csak eltévejedés, elégedetlenség és magány, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus nekünk is azt kiáltja: jöjj ki! Arra ösztönözve bennünket, hogy kegyelmétől megújulva lépjünk ki ezekből a szűk helyekből, hogy a szeretet fényében járjunk megújulva, mint olyan férfiak és nők, akik képesek remélni és szeretni az ő végtelen szeretetének példáját követve, számítás és mérték nélkül. Beszéde végén 14. Leó pápa azért kérte Szűz Mária segítségét, hogy ezeket a szent napokat a szűzanya hitével, bizalmával és hűségével éljük meg, hogy számunkra is megújuljon minden nap a feltámadt fiával való találkozás ragyogó élménye.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára. Leó pápa felhívásai. Továbbra is imádkozzunk, hogy érjenek véget a háború, és megnyíljanak a béke útjai, kérte a pápa. Utalással a vasárnap megrendezett római maraton futásra annak a reményének adott hangot, hogy a sport betöltheti a béke, a társadalmi befogadás és a spiritualitás erőfutárának a szerepét. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenek előtt utalt a közel-keleten kialakult helyzetre, amelyet továbbra is aggodalommal követ, csak úgy, mint a világ többi háború és erőszak által sújtott térségét.
Dalla guerra e dalla violenza.
A Szent Atya hangoztatta, hogy nem maradhatunk csendben ennyi ember szenvedése előtt, akik tehetetlen áldozatai ezeknek a konfliktusoknak. Ami őket sebzi, az az egész emberiséget sebzi. A háború által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára és kiáltás Isten színe előtt. Hangsúlyozta Leó pápa, majd erőteljesen megismételte felhívását.
Perseverare nella preghiera.
Továbbra is kitartóan imádkozzanak, hogy véget érjenek az ellenségeskedések, és végre megnyíljanak a béke útjai, amelynek alapja az őszinte párbeszéd és minden emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. A Szent Atya utalt rá, hogy ezen a vasárnapon tartják Rómában a nagy maratonfutást, amelyen nagyon sok sportoló vesz részt a világ minden tájáról.
Questo è un segno di speranza.
A pápa ezt a remény jelének nevezte, és azt kívánva, hogy a sport jelölje ki a béke, a társadalmi befogadás és a spiritualitás ösvényeit. Végül 14. Leó pápa szívből köszöntötte a rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, külön megemlítve többek között a spanyolországi kordobai egyházmegye híveit, valamint a firenzei egyházmegye bérmálkozással készülő csoportját és a szálloda igazgatók szövetségének képviselőit, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől.
Leó pápa a Focolare mozgalomhoz. Legyetek az egység és a béke jelei a gyűlölködéssel és az erőszakkal szemben. Szombaton fogadta audiencián a pápa a Focolare mozgalom tagjait, akik március 1-e és 21-e között tartották nagy gyűlésüket a mozgalom nemzetközi központjában, Rocchedi pápában. Újabb 5 évre megválasztották Margaret Carramot elnöknek, őt az új társelnök, az argentin Roberto Almada atya segíti majd. Legyenek az egység tanúságtevői, ami azonban nem egyformaságot jelent, buzdította őket a Szent Atya. Valamennyiüket Isten szolgálója, Chiara Lubich karizmája vezérli,
de la serva di Dio, Chiara Lubich,
aki áthatotta személyes és közösségi életüket. Az egyházban minden egyes karizma az evangélium egy-egy szempontját fejezi ki, amit a Szentlélek előtérbe helyez egy adott történelmi időszakban az egyház és az egész világ javára. Ez a Focolare mozgalom esetében az egység üzenete. Egység az emberek között, ami a Krisztus és az Atya közötti egység gyümölcse és visszatükröződése. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, atyám, bennem vagy, s én benned. Ezt az egységszellemet a mozgalom tagjai elsősorban egymás között élik meg, valamint mindenütt tanúskodnak róla, mint egy testvéri, kiengesztelődött és örömteli élet új lehetőségéről, ami különböző korú, kultúrájú, nyelvű és vallási hitű emberek között születhet. Egy egyszerű, de erős mag, ami több ezer férfit és nőt vonz, hivatásokat ébreszt, evangelizálásra ösztönöz, de egyben társadalmi, kulturális, művészi, gazdasági tevékenységekre is, ami az ökumenikus és vallásközi párbeszéd kovásza. Leó pápa megállapította, nagy szükség van ma az egység kovászára, mert a megosztottság és a konfliktusok megmérgezik a szíveket és az emberi kapcsolatokat. Ezt pedig az egység, a párbeszéd, a megbocsátás és a béke evangéliumi tanúságtételével lehet megállítani. A Focolare mozgalmon keresztül Isten az elmúlt évtizedekben a béke nagy népét hozta létre, aminek most ebben a történelmi pillanatban az a feladata, hogy ellensúlyként gátat szabjon annak a sok embernek, aki gyűlöletet hint, és az emberiséget visszavezeti a barbársághoz és erőszakhoz. Az egység és a béke fontos tanúságtételén túl Ébren kell tartaniuk a mozgalom karizmáját az alapítást követő időszakban is. Meg kell vizsgálniuk közös életük és apostolkodásuk lényeges elemeit, amelyeket meg kell tartani, illetve azokat az eszközöket és gyakorlatokat, amelyek egykor hasznosak voltak, de mára nem fontosak vagy gondot okoznak, ezért el kell hagyni őket. Ez a szakasz erős átláthatóságot igényel a felelősöktől minden szinten, mutatott rá a pápa. Az átláthatóság egyfelől a hitelesség feltétele, másfelől a Szentlélek ajándéka, amelyet minden tag felelősen kell, hogy őrizzen. Joguk és kötelességük egyben, hogy részt vegyenek abban a munkában, amihez teljes odaadással csatlakoztak. A tagok bevonása mindig hozzáadott értéket képvisel, ösztönzi a fejlődést, felszínre hozza a rejtőző képességeket és tehetségeket, felelőssé tesz, és elősegíti mindenki hozzájárulását. Az egységnek ugyanakkor tiszteletben kell tartania az egyének szabadságát és lelkiismeretét. Értékelnie kell valamennyi tag ajándékát és egyediségét. Ahogy Jézus is hozzátette az egységről szóló főpapi imájához, úgy legyenek ők is egyé bennünk.
Siano una cosa sola.
A Focolare mozgalom tagjai is az egységet, amit keresnek, Istenben találják meg elsősorban, követve szent akaratát, és ebből következően a közösségi feladatokat, amelyeket felelőseik határoznak meg. Az egység ajándék, egyben pedig feladat és meghívás, ami mindenkihez szól. Valamennyien arra kaptak meghívást, hogy megértsék, mi Isten akarata, és hogyan lehet megvalósítani az evangélium igazságait a közösségi élet és az apostolkodás helyzeteiben. A megkülönböztetés folyamatában testvériség, őszinteség, egyenesség szükséges, főként pedig alázat és önnön szempontjaink elengedése. Az Istenben való egység evangéliumi jel, ami profétai erővel bír a világ számára. 14. Leó pápa összefoglalva gondolatait elmondta, az egységet nem úgy kell érteni, mint a gondolkodás, a vélemény és az életstílus uniformizálását, ami káros is lehet. Chiara Lubich a szeretetet helyezte valamennyi norma előfeltételévé. Az egységet mindig a kölcsönös szeretet táplálja, ami nagy lelkűséget, jó indulatot, tiszteletet kíván. Mondjunk köszönetet az Úrnak azért a nagy lelki családért, amely Chiara Lubich karizmájából született. A fiatalokért, a családokért, a püspökökért, papokért és szerzetesekért, és a sok férfi és női focolarinoért, aki gyakran hősies odaadással éli életét, az imádságon, munkán, a párbeszéden és az evangelizáláson keresztül, az első keresztények apostoli életének nyomdokait követve. Köszönet az életszentség számtalan ajándékáért, amit az evangéliumhoz való visszatéréssel adtak az egyháznak.
Leó pápa az ITA Airways vezetőségéhez és munkatársaihoz. Ezek a légiutak a béke hídjai. A Szent Atya március 23-án hétfőn délben fogadta az apostoli palotában az ITA Airways olasz légitársaság képviselőit, valamint a Lufthansa csoport küldöttségét. Mint hogy április közepén 10 napos afrikai apostoli látogatása indul az ITA Airways fedélzetén, ezért elődei nevében is köszönetet mondott mindazért az önzetlen és családias jellegi szolgálatért, amelyet a mindenkori Péter utódnak biztosítottak, valahányszor lelkipásztori látogatása indultak repülőgéppel. A mai világban még fontosabbá válik, hogy az égen a mennyei béke ösvényeit járjuk be, hangsúlyozta a pápa. A pápák repülőgépes apostoli útjainak története, kezdve Szent VI. Pál útjaival, főként az olasz nemzeti légitársasághoz, először az Alitaliához, most pedig az ITA Airwayshez kapcsolódik. Isten segédelmével nekem is lehetőségem lesz 20 nap múlva ismét igénybe venni az önök szolgáltatásait afrikai utam során, kezdte beszédét Leó pápa. Erődeim és a nemzetközi utakon az őket kíséri munkatársak, az Alitalia és az ITA Airways személyzetében nem csak képzett és tapasztalt szakembereket találtak, hanem olyan embereket is, akik képesek egy nyugodt, szinte családias légkört teremteni, ahol a tisztelet hitbéli odaadással párosul. Az önökkel való találkozás lehetőséget ad arra, hogy kifejezzem személyes elismerésemet és hálámat, valamint a Szentszék háláját ezért a felbecsülhetetlen értékű szolgálatért. A Szent Atya bízik abban, hogy a szilárdi szívélyes együttműködés szellemében a pápának és a kísérletében utazó újságíróknak nyújtott szolgálat továbbra is tükrözi majd azt a különleges figyelmet és jó indulatot, amelyet a mostani idők egyre szükségesebbé tesznek. A pápai légiutak Péter utódai küldetésének egyik legbeszédesebb jelképei a mai korban. A pápa főként apostoli útjain a béke hírnökeként jelenik meg mindenki számára,
Messaggero di pace.
És így ezek az utak a párbeszéd, a találkozás és a testvériség hídjait képezik. A repülőgépeknek mindig a béke, soha nem a háború szállítóinak kell lenniük. Senkinek sem szabad félnie az égből érkező halálos és pusztító fenyegetésektől. A 20. század tragikus tapasztalatai után a légi bombázásokat örökre be kellett volna tiltani. Ehelyett még mindig léteznek, és a technológiai fejlődés, amely önmagában pozitív, a háború szolgálatába áll. Ez nem haladás, hanem visszafejlődés, szögezte le a Szent Atya. Kedves barátaim, folytatta. Ebben a helyzetben még fontosabbá válik, hogy az égen a mennyei béke ösvényeit járjuk be, és köszönöm nektek mindezt, mert tudom, hogy az Úr által rám bízott küldetésben számíthatok rátok. Végül sok sikert kívánva az ITA Airways-nek és a Lufthansa csoportnak útjaikon az Úr áldását kérte rájuk és családjaikra. 1964. január 4-én 6. Pál volt az első pápa, aki repülőgéppel utazott, ezzel megnyitva a modernkori pápai légiutazást. Szent 6. Pál pápa útja akkor a Szentföldre vitte őt zarándokként a megváltó földjére, ahová az Alitalia DC-8-as gépének fedélzeten érkezett, először Jordániába, majd január 6-án Izraelbe. Repülőgépe a Leone Pancaldo nevet viselte, aki olasz hajós volt, a portugál Ferdinand Magellan révkapitánya, aki a Trinidad Szent Háromság nevű hajójával először hajózta körbe a földet. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse. Rónai György, téltemető. Tél, te fekete szívű, fehér szakálló, hová temesselek, milyen folyóba lökjelek, milyen árba taszítsalak, hová bűvöljelek a csontjaimból? A száradókból, szikkadókból, velejük nedvében siralmasan fogyatkozókból. Siralom csütörtök. Testben, lélekben siralmasan törődött, ki volt valaha büszke hatalmas, bozótok buktatóin diadalmas, sudár szép csodafiú szarvas. Suton kuporog, tűznél didereg ma. Dob szerda! Híres inai hova lettek? Vizes szemei ködbe merednek, ha szól is egyre kevesebbet. Erei lassan szitává meszesednek. Szitta, szitta, péntek! De most, mikor újra buzdul az élet, kasokba újra zsongnak a méhek, Ma holnap térdig füvelnek a rétek. Virág is éled. Ruták, ne felejtsek. Százszor szépek sárgálnak a sárgák, kékelnek a kékek. Szita, szita, péntek! Ideje készülni újulásra. Gonosz tél, vetlek vad folyamárba. Vigye rút szalmád más határba. Próbáld lábad igazítani táncra, dobra, szerelemre, szitára. Légy az a szarvas, aki voltál. Fényes homlokod, bársonyos oltár. Két agancsodon, 24 gyertya. Dobszerda, dobszerda! Légy újra suhogó szövétnek. Forrást fakasszon szökellésed. Szentegyház karcsú oszlop a lábod. Zengedezés suhanásod. Hajgató hujjongás nyilamodásod. Csillagok zápora fényed. Szita, szita, péntek! Hídul. Íme, vetem a hátam. Minek az a híd, kerülni várom, télvárát kerülni, hidamra hágni, azon a hídon átaljárni? Kaput nyitottam. Megtalálni, ott túl lakozni, örömben hálni, dobon dobolni, szitán szitálni, ölteni irhát, hántani kérget. Szita, szita, péntek, szerelem csütörtök, dobszerda.
Rónai György Téltemető című versét Sárosi Kinga mondta el. Rónai György 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 37-ben a Rívai Könyvkiadóhoz került lektornak, 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-ben lett a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként Rónai György elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Imája.
A halál csak egy kapu. Légy velem, Istenem. Nagyon sötét az éj. Hideg az éjszaka, s erőm csak egyre fogy. Szikrája is kihúny. Nagyon hosszú az éj. Maradj itt, Istenem, és bátorítsd szívem. Szeretek játszani, szeretek küzdeni, gyűlölöm a homályt, a fényt szeretem én. A családomat és enyéim szeretem, s nem vagyok gyáva sem, én élni akarok. Bár jól tudom, csak egy kapu lesz a halál. Tudom, miért harcolok. A gyermekeimért, hogy békében éljenek, és szabadságukért, hogy jobb világ legyen. A nagyszerű jövőt érlelő emberért. Segíts meg, Istenem, ha közeleg a vég, fogadjam félelem nélkül majd a halált, s ha meghalok, ó, adj lelkemnek, Istenem, mennyei diadalt túl a földi hazán.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!